Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
A 98.6 Manna FM-en.
A Manna délelőtt vendége Hajnerné dr. Horváth Barbara, adatvédelmi szakjogász, a mesterséges intelligencia és szerzői jog, illetve a mesterséges intelligencia és az ilyen alapú eszközök használatának a jogi kihívásairól fogunk beszélgetni. Szia Barbie, köszönöm, hogy ránk érsz.
Szia!
Jó reggelt kívánok! No, haladjunk az elejétől. Létezik-e egységes jogi szabályozás a mesterséges intelligenciára vonatkozóan bárhol?
Egyelőre még nem, tehát ez egy annyira nagyon új terület, hogy egyelőre még a jog az ugye általában így van, hogy kullog a szabályozás a maga a technológiai fejlődés után. Viszont el kell mondanom, hogy ez az a terület, amivel kapcsolatban tulajdonképpen igazából egészen jól áll az Európai Unió, és gyakorlatilag elfogadták, az Európai Parlament elfogadta egész pontosan 2023. június 14-én egy rendeletet, ami gyakorlatilag a mesterséges intelligenciáról szól, és ezzel kapcsolatos harmonizált jogszabályokat, illetve szabályokat tartalmaz. Most a következő lépcső ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogy ugye a tagállamok tárgyalhatják ezt a tanácsban, tárgyalják ennek a rendeletnek a szövegét, és nyilván itt meg módosításra kerülhet sor, de az a terv, hogy az idei évben megszületik ezzel kapcsolatban egy egységes rendelet, ami aztán ugye közvetlenül lesz alkalmazandó a tagállamokban, tehát hasonlóan a GDPR rendelethez. Ez nem egy irányelv, tehát nem kell majd átültetni a magyar jogba, hanem ez ugye ez a rendelet ez közvetlenül lesz alkalmazandó Magyarországon is.
Mennyire nehéz egy ilyen helyzetben, egy ilyen dologhoz törvényt igazítani, törvényi szabályozást varni hozzá, fogalmazzunk így, ami önmagában is nagyon új dolog, tehát nagyon nehéz szerintem ezt megfogni, nagyon nehéz fogódzókat találni rajta, úgy hiszem, hogy jogilag is, hiszen a mesterséges intelligencia, mint olyan nagyon sok mindenre ad lehetőséget, hogy ezer felől kell megközelíteni. Hogyan lehet ehhez passzintani egy törvényt?
Hát teljesen egyetértek veled, ez valóban egy nagyon nehéz törekvés, főleg úgy, hogy ne is gátoljuk vele igazából a fejlődést. De abszolút ez az uniónak a célja és törekvése, hogy meghagyják a lehetőséget a fejlődésre, viszont ez egy szabályozott keretek között történjen. Na most, és hát nyilván az emberek irányítsák ezeket a dolgokat, ez a célja ezeknek a jogi szabályozásoknak. Én úgy gondolom és úgy sejtem, hogy azért ez folyamatosan változni fog és alakul majd a környezethez nyilván, meg ahogy alakulnak ezek az úgymond termékek, mert gyakorlatilag ezek a mesterséges intelligenciát használó eszközök, ezek ugye termékek, és most is ilyen oldalról közelít ez a jogszabály, hogy egy ilyen termékbiztonsági oldalról közelíti meg, és gyakorlatilag három különböző kategóriába sorolja ezeket az úgymond termékeket.
Miről szól maga a jogszabály?
Gyakorlatilag ez a lényege. Felállít egy rendszert, ami hasonlóan egy szabályrendszerhez tudnám hasonlítani, akár az ISO-nak a minőségbiztosítási rendszeréhez. Különböző kockázati besorolásokba teszi gyakorlatilag ezeket a mesterséges intelligencia alapú eszközöket, és kialakít egy elfogadhatatlan kockázatú, egy magas kockázatú és egy korlátozott kockázatú kategóriát, amiben besorolja ezeket a termékeket. És gyakorlatilag aki ilyen mesterséges intelligencia alapú alkalmazást, vagy bármilyen eszközterméket hoz létre, annak át kell esni a termékének egy ilyen minősítésen, egy ilyen szabványszerű minősítési rendszeren, és hát besorolásra kerül ez így a kockázatok alapján ezekbe a kategóriákba. Na most az elfogadhatatlan kockázatú rendszerek, azok nyilván azok lesznek, amiket nem lehet használni, tehát ezek betiltásra kerülnek. Igazából itt arról van szó, például mondok egy-két példát, amik az emberek viselkedési manipulációjára szolgáló eszközök, vagy valamilyen társadalmi pontozásra szolgáló eszköz, tehát amivel minősítik az embereket, vagy besorolják őket valamilyen kategóriába, illetve vannak olyan biometrikus azonosításra szolgáló rendszerek, amik igazán súlyosan beavatkoznak az egyének a magánszférájába, és ezért nem ajánlott az alkalmazásuk. Itt példaként tudom hozni az arcfelismerést, felismerő rendszereknek bizonyos kategóriáit. Tehát ezeket biztos, hogy nem fogják engedni. Aztán nyilván van a következő kategória, magas kockázatú termékek. Ide is sok minden tartozik, például a játékokba, járművekbe, közlekedési eszközökbe, orvosi eszközökbe, épített mesterséges intelligencia alapú rendszerek, illetve különböző speciális területek, gyakorlatilag 8 terület került meghatározásra itt ebbe a rendeletbe, foglalkoztatással kapcsolatban, migrációval kapcsolatban, biometrikus azonosításnak az a fajtája, ami megengedett lesz. Ezekkel kapcsolatban született mesterséges intelligencia alapú rendszerek lesznek azok, amik ide tartoznak. És hát ehhez kialakítanak majd ugye a hatóságot, tehát szervezeti rendszert is ki kell alakítani minden egyes tagállamban, akik nyilván felügyelik majd, illetve hát engedélyezik ezeknek a rendszereknek a működését.
A Manna délelőtt vendége Hajnerné dr. Horváth Barbara adatvédelmi szakjogász, akivel a mesterséges intelligencia alapú eszközök használatának a jogi kihívásairól beszélgetünk, és hamarosan azzal folytatjuk majd, hogy milyen veszélyei vannak a mesterséges intelligencián alapuló eszközök használatának.
Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
A Manna délelőtt vendége Hajnerné dr. Horváth Barbara adatvédelmi szakjogász, akivel a mesterséges intelligencia alapú eszközök használatának a jogi kihívásairól beszélgetünk. Most konkrétan arról, ahogy ígértem, hogy milyen veszélyei vannak az ilyen típusú mesterséges intelligencián alapuló eszközök használatának. Jó reggelt, Barbie, újra!
Jó reggelt, szia! Igen, sok minden veszélyt fel tudnék sorolni. Ugye én adatvédelmi szakjogászként dolgozom, tehát mindjárt az első nyilván, amit látok, az adatvédelem az egyik vetülete, de beszélhetünk itt a szerzőjogról is. Talán ez a két fő terület, ami igazán hangsúlyos lehet. Ugye gyakorlatilag kétféle oldalról kell megközelítenünk a mesterséges intelligencián alapuló eszközöknek a működését. Az egyik oldal az, hogy van egy bemeneti oldal ennek a dolognak, tehát ahova mi táplálunk be különböző információkat, ugye promptoknak nevezik ezeket a úgynevezett kérdéseket, amit felteszünk egy ilyen mesterséges intelligencia alapú rendszernek, és ő erre válaszol, kiad nekünk egy elkészített szöveget, egy elkészített fotót, vagy bármi más tartalmat, amit éppen szeretnénk, attól függ, hogy milyen rendszert, illetve eszközt használunk. Nagyon ügyelni kell ezeknek a bevitt adatoknak a védelmére gyakorlatilag, tehát hogy megfelelően járjunk el ezzel kapcsolatban. Én és a kollégáim nagyon sok ilyen mesterséges alapú rendszernek a felhasználási feltételeit áttanulmányoztuk, lefordítottuk magyarra, és alaposan átnéztük, hogy milyen jogokat és milyen kötelezettségeket tartalmaznak, és milyen módon várják ki a saját felelősségüket, és bizony ez utóbbi az, ami igazán hangsúlyos. Tehát gyakorlatilag, amit oda feltöltünk tartalmat, információt, azzal kapcsolatban nagyon ügyelni kell arra. Például, hogy ez ne sértsen üzleti titkot. Illetve nyilván ne kotyogjuk ki a saját üzleti titkainkat, mert ami ugye bekerül ezekbe, felkerül ezekbe az internetes rendszerekbe, amik ugye az internetről szedik az információkat, illetve mi tanítjuk őket és okosítjuk őket tovább. Tehát ez gyakorlatilag azt oda kilőttük az internet környezetébe, és hát ők szabadon használhatják ezeket. Az összes ilyen rendszernek az üzemeltetője ilyenél felelhető felhasználási feltételekben egyértelműen egységesen szerepel az, hogy ezekkel a tartalmakkal kapcsolatban lemondunk mindenféle jogunkról. Gyakorlatilag a mi felelősségünké teszi azt is, hogy másoknak a jogait sem sértjük ezzel. Ugye, hogyha adatvédelemről beszélünk, hogyha feltöltünk mondjuk egy adatbázist, és arra kérjük a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen erről mondjuk egy táblázatot, vagy készítsen ezeknek az embereknek valamilyen levélformát, vagy hát egy csomóféle ötlettel ugye meg lehet keresni őket, akkor nagyon át kell gondolnunk, hogy az ügyfeleinknek, munkavállalóinknak, vagy bármilyen érintett magánszemélynek a személyes adatait feltöltjük-e ide. Nem nagyon ajánlott, hiszen ezt nyilván akkor tehetnénk meg, hogyha erről megfelelő tájékoztatást kapna az érintett, hozzájárulását adná ehhez, tehát nem valószínű, hogy ez így megtörténik.
Mi a helyzet a fotókkal?
A fotók is egy különleges téma. Ugye itt is két oldalról kell megközelíteni a dolgot. Az egyik az az adatvédelmi oldala a dolognak, hogyha ugye ezen egy bárki által beazonosítható, felismerhető magánszemély szerepel, akkor nyilvánvalóan az ő hozzájárulását kell kérni annak a fotónak a továbbításához, és ez is maga, hogy oda feltöltjük, ehhez kellene kérni az ő hozzájárulását, hiszen ez egyfajta felhasználási mód. A másik oldala a szerzői jogi dolog, tehát az a fotós, aki készítette azt a fotót, neki ugye szerzői jogi védelem illeti őt meg. Tehát az ő hozzájárulását szintén kérni kéne, ahogy mondtam az előbb, ahhoz, hogy ugye kilőjük az internet világába az ő általa készített fotót. Van azért hangsúlyos ez a téma, és akkor jön, áttérek a másik oldalára, a kimeneti oldalra, tehát ami kijön a mesterséges intelligenciából, tartalom. Vannak olyan mesterséges intelligencián alapuló rendszerek, amiben például feltöltesz egy fotót, vagy akár többféle fotót, saját magadról mondjuk, amit készített egy fotós különböző szituációkban, és utána meg tudod adni mondjuk ennek a rendszernek, hogy készítsen rólad most mondjuk egy olyan üzleti portrét, ahol ülsz egy asztalnál, egy számítógép előtt, és éppen mosolyogsz, és nem tudom, kék ruha van rajtad, tehát képes erre, hogy egy ilyet generáljon a feltöltött képek alapján. Na de a feltöltött képpel kapcsolatban lemondasz a jogaidról, és utána ugye megszületik nála ez a termék. Amivel kapcsolatban pedig szintén nagyon nehéz szerzőjogokat, vagy hát igazából lehetetlen szerzőjogokat érvényesíteni.
Nagyon fontos dologról beszélünk, hogy bárki, aki használta már, vagy tervezi, hogy fogja a mesterség és intelligencia alapú eszközöket, az figyeljen nagyon, mert hogy vannak bizonyos jogi kihívások, amikkel hát bizony meg kell küzdenünk. Nem véletlenül került ez az Európai Parlament elé is, ami egyébként egy tárgyalási álláspont elfogadása is került 2023. június 14-én. Erről beszélgetünk tovább hamarosan szakértő vendégemmel, Hajnerné dr. Horváth Barbarával, adatvédelmi szakjogásszal, hogy mi mindent kell még tudnunk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy arról is szó lesz, hogy tulajdonképpen milyen veszélyei vannak ennek, és arról is szó lesz még, hogy a marketinges szakemberektől mindig azt halljuk, hogy bátran használjuk ezeket az alkalmazásokat, mert hogy ez a jövő, ugye, és az elkészített tartalmak a saját tartalmaink lesznek, és bárhol felhasználhatjuk azokat. De vajon ez igaz-e? Ezzel fogjuk majd hamarosan folytatni.
Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
Hajnerné dr. Horváth Barbara adatvédelmi szakjogász a Manna délelőtt vendége. A mesterséges intelligencia alapú eszközök használatának a jogi kihívásairól és vetületeiről beszélgetünk, és ígértem, hogy beszélünk arról tovább, hogy a marketinges szakemberek mindig milyen bátran ajánlják nekünk azt, hogy használjuk ezeket az alkalmazásokat, hiszen ez a jövő, és az elkészített tartalmak azok a saját tartalmaink lesznek. Igaz-e ez, Barbara?
Lényegében igen, egyébként, de azért mégis óvatosságra intenik ezzel kapcsolatban, mert hogy gyakorlatilag azt írják szintén ezek a felhasználási feltételek, amikről korábban is már beszéltem, hogy ránk hárítja a felelősséget azzal kapcsolatban is, hogy felmérjük azt, hogy azzal az elkészült tartalommal kapcsolatban esetleg sértjük-e bárkinek a jogát, vagy éppen valamilyen jogszabálynak a rendelkezéseit. Ő, tehát ezeknek az alkalmazásoknak, rendszereknek az üzemeltetői teljes egészében kizárják az ezzel kapcsolatos felelősségüket, sőt gyakorlatilag át is hárítják akár kártérítés szintjén a felelősséget a felhasználókra. Tehát, hogyha valaki esetleg azt jelezni, mondok egy példát, úgy egyszerűbb lesz talán, létezik egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, ami egyébként nagyon jól működik, nagyon szuper, arculati elemeket lehet vele készíteni. Nem mondom most ki a nevét, de gyakorlatilag teljes arculatot, logótól kezdve mindenféle megjelenési formákat lehet készíteni, és egy nagyon kedves kollégám tesztelte ezt az alkalmazást, és hát különböző kólával kapcsolatos termékeket próbált előállítani, és hát bizony nagyon-nagyon hasonló modulokat, képeket, piktográfiát alkalmazott maga a rendszer, mint a híres nagynevű kólák esetében, amik ugye természetesen különböző oltalom alatt állnak, védjegy oltalom alatt állnak, vagy éppen ipari forma, mint a oltalom, vagy bármi egyéb védelem alatt állnak. Tehát ez a rendszer az internetről szerzi az információkat, az inspirációt, hogyha lehet így fogalmazni egy ilyen rendszerrel kapcsolatban, és hát létrehozza gyakorlatilag a terméket, az arculatot, a logót, és minden, de azt mondja, hogy neked kötelességed meggyőződni arról, hogy sérted ezzel bárkinek a jogait. Uh-huh. Tehát, ha meglátod azt a klasszikus hullámvonalat, ami az XY-kólára emlékeztet, akkor nyilván nem használhatod ezt a fajta formát, de itt neked kell észnél lenni, és hát nyilván azért nem vagyunk annyira szuper emberek, hogy a világ összes arculati eleme a fejünkben lenne, és hát felismernénk ezeket, szóval ezért kell óvatosnak
lenni. De már egy darab arculati elem, tehát az a klasszikus hullámvonal is.
Így van. Ez egy védett dolog, ez egy jogi oltalom alatt álló dolog. A másik oldal a dolognak, hogy én magam sem fogok tudni erre megfelelő jogi védelmet, jogi oltalmat biztosítani magamnak, mert hiányzik az egyedisége. Igazából gyakorlatilag a világon bárhol nézzük meg a szerzőjogi szabályokat, jelenleg arról van szó, hogy kizárólag ember készíthet ilyen szerzőjogi védelem alá kerülő művet, mert ugye az eredetiség, az egyediség az, amit az ember tud ehhez hozzátenni. Tehát gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, mint egy gép által készített tartalmak, ezek nem élvezhetik ugyanazt a jogvédelmet.
Honnan szerzi az információkat a mesterséges intelligencia? Milyen adatbázisokat használ? Azok milyen jogi szabályozás vagy szerzőjogi védelem alá tartoznak vajon?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye alapvetően tudjuk, az internetre táplálkozik, tehát nyilvánvaló, az egyik leghíresebb mesterséges intelligencia alapú rendszer, 2021-ig töltötték fel, gyakorlatilag az internetnek az egész tartalmát kívülről fújja, és ez alapján ad nekünk válaszokat a kérdéseinkre. A gond ezzel az egyrészt az, hogy 2021-ben megszűnt a tudása, a további tudását ezt onnan szerzi, hogy mi tanítgatjuk. Például én készültem egyébként egy másik előadásra is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, illetve most ez a rádiós interjú, és kipróbáltam, hogy beírtam a mesterséges intelligenciába, hogy erről fogok egy előadást tartani, és hogy adjon támpontokat, hogy mégis mikről beszéljek. És azonnal megemlítette nekem, hogy elkezdték tárgyalni az Európai Unióban az ezzel kapcsolatos rendeletet. Ugye mivel 21-ben megszűnik az ő tudása, ő itt tart, hogy elkezdték tárgyalni ezt a rendeletet. Valóban így volt, 2021-ben kezdődött ennek a rendeletnek a tárgyalás az Európai Parlamentben. És hát aztán szépen én beírtam neki, hogy azóta el is fogadták, és nagyon kedvesen megköszönte, hogy tájékoztattam erről, úgyhogy így fejlődnek és így tanulnak ezek a rendszerek, igen. De ügyelnünk kell rá, hogy amit gyakorlatilag kibocsátunk az internetre, oda feltöltünk. Például nagyon ajánlom azt, hogy ha feltöltünk bárhova bármilyen képet, akkor arra tegyünk rá egy vízjelet, vagy egy logót valahol. Tudom, hogy ezeket is le lehet szedni bizonyos programokkal, de azért mégis egyel nehezebb, és lehet, hogy éppen a mesterséges intelligencia pont úgy fogja behúzni, hogy rajta van a védjegy is, és akkor másnak is feltűnő lesz, hogy ezt nem használhatja azt az adott fotót.
Barbara, egy szöveg, egy tartalom adatok validitásával kapcsolatban például merültek már fel kérdések még a Wikipédia kapcsán is, ugye, mert abba bárki beleírhat, és azért ott mégiscsak dátumok vannak, és adatok vannak, és történeti hűséget akár megkérdő jelezhető mondatok és történetek és sztorik. Itt ez mennyire teszi megkérdőjelezhetővé a mesterséges intelligenciát, hogyha mondjuk egy Wikipédia adatot húz be, amiben valaki rossz adatot írt be?
Eleve egyébként szintén a felhasználási feltételekben jelzik ők, hogy nem vállalnak felelősséget a hibákért. De hát ilyen szempontból is érdemes ellenőrizni ezeket a kért tartalmakat. Különösen, amikor a szövegírók kérnek segítséget így a mesterséges intelligenciától, és kész szövegeket készítenek, azért tartalmilag érdemes meggyőződni róla, hogy egyrészt nyelvhelyességileg, másrészt pedig nyilván a tartalmi részeket is felülvizsgálni, hogy tényleg jókat tartalmaz-e. Amit én tapasztaltam, és kollégáimmal is tapasztaltunk, hogy amikor nem tud pontos információt, akkor hát ha lehet ilyen szóval élni, akkor így behasal dolgokat, tehát tényleg? Nem mindig. Igen, nagyon érdekesen működik. Próbáltam összegyűjteni saját magammal kapcsolatban különböző információkat, és hát leírta, hogy én vagyok Magyarország legnagyobb adatvédelmi szakjogásza, nagyon hízelgő, hogy nyilván nem vagyok az. De ez nagyon jól esett. Másrészt pedig leírta azt, hogy mielőtt adatvédelemmel kezdtem el foglalkozni, azelőtt a pénzügyminisztériumnál dolgoztam. Na most ez nem igaz, tehát hogy nem dolgoztam soha egy percet a pénzügyminisztériumnál, tehát nem fogalmam nincs, hogy honnan vette ezt az információt, de van, hogy egy kicsit félrebeszél, igen.
Mi az, amire odafigyelnünk kellene nekünk hétköznapi embereknek? Tehát, hogyha most nem céges és nem szerzői jogi dolgokról beszélünk, csak úgy simán adatvédelemről a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Mi ez a néhány mondat, amit útravalóul odaadhatunk a hallgatóknak?
Hát tudom, hogy ezt kevesen szokták megfogadni, és talán kicsit ilyen vaskalaposnak is tűnök ezzel, de én egyébként így mindennel kapcsolatban, tehát akár egy online vásárlással, akár ilyen mesterséges intelligencia alapú rendszereknek a használatával kapcsolatban, meg hát mindennel kapcsolatban, ami az interneten történik, a körültekintésre és az óvatosságra intek, és arra, hogy nézzük meg, hogy ez az adott szolgáltatás egyrészt adatvédelmileg megfelelő-e, hogyha oda betöltjük az adatainkat. Van most egy nagyon sikeres film, ami kapcsán ugye lehetett ilyen képeket is kialakítani, és az a rendszer is egyértelműen leírták, hogy gyakorlatilag még a bankkártya adatokat is le tudja a telefonról szívni, tehát semmilyen módon nem felelnek meg az adatvédelmi rendelkezéseknek. Nyilván érdemes megnézni ezeket a felhasználási feltételeket, adatkezelési tájékoztatót, minden ilyesmit, nagyon kevesen teszik ezt meg. De ezt mondom, egy sima online vásárlásnál is javaslom megtenni. Persze én sem vagyok szent, nyilván ez a munkámból adódó, hogy én azért gyakrabban megnézem, de én sem nézem meg mindig, tehát ebbe is fejlődnünk kell, és tényleg felfognunk azt, hogy amit adatokat és magunkról közzéteszünk, személyes adatot, fotót, képet, bármi ilyesmit, az egy kincs manapság, és ezzel így is kell bánni. Tehát ugyanúgy, ahogy az értékeinkre a való életben nagyon ügyelünk, így kell kezelni az adatainkat is, mert ezek a legnagyobb értékek manapság.
A Manna délelőtt vendége volt Hajnerné dr. Horváth Barbara adatvédelmi szakjogász. Vele beszélgettünk a mesterséges intelligencia alapú eszközök használatának jogi kihívásairól, és az ehhez kapcsolódó szerzői jogi és adatvédelmi jogi dolgokról. Köszönöm szépen, Barbara, hogy ránk értél.
Köszönöm szépen én is.
Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.